ya midiba Kupule ya mbadala punya Ngadi nyeri kata Ekoto mulopo Eliri e gingela demba Unabda loba wan wan kweni papa
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Üdvözlöm Önöket a Civil Rádió olvasókörében, és üdvözlöm azokat a nézőket is, akik a YouTube csatornán kísérik figyelemmel műsorunkat. Mai vendégünk az olvasókörben dr. Komáromi Zoltán, orvos politikus, akivel a betegség, illetve betegségekről, illetőleg a orvos ellátásnak a módjairól, szintjeiről fogunk beszélgetni. Bevezetőben csak szeretném egy kicsit behatárolni a Komáromi Zoltán doktorral folytatott beszélgetésünknek a témáit. Tehát a betegellátás szintjein megyünk végig, körzeti, járóbetegellátás, kórház, klinika, mentők, utána a finanszírozás módjairól beszélünk. Azonban szeretném mai alkalommal megjelölni azokat a részeket, amiket legfeljebb érintőleg hozunk szóba, de hogy a hallgatók is lássák, hogy milyen széles körű ez a terület, ezért csak felsorolom a témákat. Gyógyszertárak, rehabilitáció, állami és önkormányzati egészségügyi igazgatás, az internetes gyógyítás, a betegjogi és az orvosi érdekképviseletek, szakszervezetek, pártok. Tehát ezeket ma legfeljebb érintjük, de talán egy másik műsorban teremtünk alkalmat, hogy dr. Komáromi Zoltán kifejthesse az ezzel kapcsolatos nézeteit. Jó estét kívánok, kedves Komáromi Zoltán!
Jó estét!
Kezdjük akkor a orvosi szaknyelven szólva a diagnózis és a terápia elkülönítésével, és először nézzük a diagnózist, a körzeti orvosi ellátásról.
Hát ez egy nehéz tészta, ugyanis olyan, hogy körzeti orvos az már 92 óta nincs, ugyanis a nevezéktanban házi orvosi ellátásra keresztelték át, és ennek is van két ága, az egyik a gyerekorvosok, a másik a felnőtteket ellátó orvosok, és hát természetesen 1400-valahány praxisban az ott dolgozó kollégák gyerekeket is és felnőtteket is ellátnak, ezek jellemzően a kisebb falvakban található praxisok. A számokról valamennyit, olyan 6500 praxis alakult meg annak idején jogilag a 90-es évek elején. Ebből 1400 körüli gyerek, 1400 körüli vegyes, és a többi pedig felnőtteket ellátó orvos. Hát azóta gyakorlatilag megszűnt majdnem 400 praxis, ez alatt a 30-32 év alatt, és igazából most már 950 olyan praxis van az országban, amelyben nem található kinevezett orvos, és ez körülbelül 1.300.000 embert érint, és ez körülbelül a diagnosztikát meg is határozza, hogy ahol van házi orvos, ott is nagyon öreg, az átlag életkorunk elérte a 64 évet, ami azért izgalmas, és van még egy szám, hogy tavalyi év elején összesen 5 olyan orvos dolgozott a rendszerbe, aki 35 éves vagy annál fiatalabb volt. A finanszírozás az nagyjából egy 3 évvel ezelőtt javult, mert eddig tényleg a vállalkozó háziorvosnak minden ügyességét latba kellett vetni, és akinek volt második szakvizsgája, az általában avval is dolgozott még legalább hetente 6-8-10, van aki 20 órába, hogy annyi pénzt keressen, hogy el tudja tartani a praxist és a ápolónőt, asszisztensnőt, meg hogy még magának is tudjon fizetést adni. Most már az idősebb kollégáknál talán nincs baj, mert ők, aki 40 éve van a pályán, az példa szerint 2,5 millió forint havi úgynevezett bértámogatást kap, és a nyugdíjas az illető, mert 40 év szolgálati viszony után legtöbben nyugdíjasok, akkor ő ebből mindössze 15% jövedelemadót fizet, tehát a többit azt tulajdonképpen felhasználhatja bármilyen praxissal kapcsolatos költségre, de a fiatal kollégák ugyanazért a praxisért gyakorlatilag 2 millió forinttal kevesebbet kapnak, mert ők 500-550 ezer forint bértámogatást kapnak, a többi bevétel a praxisnak pedig, a két praxison ugyanannyi beteg van, ugyanolyan település típusa van, akkor ugyanannyi a finanszírozás. Ebből látszik, hogy nincsenek fiatalok, tehát nem vonzó a szakma, mert hogyha ugyanez a fiatal orvos szakvizsgázik belgyógyászatból, sebészetből, urológiából, nőgyógyászatból, bármiből, akkor belép a kórházba, akkor ennél jóval magasabb fizetést kap, és ráadásul nem nyomasztja őt egy kisvállalkozásnak az összes kötelezettsége, nem
adminisztrációtól az adófizetésig minden.
Plusz alkalmazottakkal dolgozik, tehát ő neki arra is figyelnie kell, hogy az ápolónő, vagy ha nagyobb a praxis, és van egy asszisztensnő is, és egy ápolónő, akkor azoknak a fizetését kitermelje, azoknak a munkaügyi problémáit intézze, a szabadságolást intézze, a továbbképzést intézze, ugye egy kórházi rendelőzeti orvosnak ilyen gondjai nincsenek, a pénze pedig több, mint hogyha a körzeti házi orvosnak megy. Hát ez körülbelül mutatja, hogy nagyon nagy a baj, és most már sürgős beavatkozásra lenne szükség, de ezt körülbelül 15-20 éve mondjuk, mert a 90-es évek közepén vége fele, akkor tulajdonképpen egy jól prosperáló szakma volt ez, meg lehetett belőle élni, szakmailag is nagyon sok új kihívás érte az embert, magyarul nem unta el magát, most viszont 10 éve nem történik szakmailag semmi, és olyannyira nincs a háziorvosoknak jogosultságuk, hogy például, ez konkrét példa, belgyógyászat szakvizsgával rendelőintézetbe dolgozik egy héten 6 órát, akkor jogosult például inzulinterápiát elindítani, vagy ha reumatológusként dolgozik, akkor mondjuk egy csontsűrűségvizsgálatra beutalót adni a betegnek, hogy olyan endokrin hormonvizsgálatokra beutalót adni, amihez szükség van a diagnózishoz. Ha visszamegy a háziorvosi praxisába, magyarul másik a pecsét a kezébe, akkor viszont nem jogosult ugyanezt, tehát ezek a kollégák általában saját magukhoz beutalják a beteget, a betegbe, a rendelőbe, ugyanazzal az orvossal találkozik, de az ottani pecsétjével ő jogosult ezeket a dolgokat megcsinálni. Na most ilyen agyament játékszabályok mellett nem csoda, hogyha a fiataloknak ez szakmailag nem egy kihívás, és inkább vagy külföldre mennek, vagy pedig elmennek valamilyen fekvő vagy járóbeteg intézménybe.
Nézzük akkor a következő szintet, a járóbetegellátást, ami ugye általában szakrendelésekkel történik.
Hát itt is recseg-ropog a rendszer, ugyanis 2012-ben, amikor államosították a kórházakat, akkor ezzel egy lendülettel a kórházakba integrált járóbetegellátást is államosították, és megszüntették az önállóságát. Tehát egy adott esetben, konkrét példát mondjak, Bajcsi Zsilinszky kórház, őneki van a kórházba egy járóbetegellátása, de emellett van rendelőintézete is. Ez a rendelőintézet elveszítette a jogi, önálló jogi státuszát, bekerült a nagy kórház egyik osztályaként tulajdonképpen. A rendelőintézet igazgatója az a kórháznak az egyik igazgatóhelyettese, de nincs önálló költségvetése, nincs önálló munkaügyi szervezete, magyarul nem vehet fel új dolgozót, nem küldhet ő továbbképzésre dolgozót, csak a kórház, és innentől kezdve a többletbevételt, amit az járóbetegellátás tud hozni egy ilyen nagy kórház rendelőnyzeti egységhez, az tulajdonképpen nem a járóbetegellátás fejlesztésére fordítják, hanem a lukakat tömködik be a hiányos kórházi finanszírozásba. Maradt 84-85 olyan intézmény, amely nem volt integrálva a kórházhoz, ezeket általában a települési önkormányzatok, kerületi önkormányzatok menedzselik. Itt is történt egy nagyon durva beavatkozás ezelőtt 2 évvel, ugyanis ezeknek a rendelőintézeteknek a legnagyobb része non-profit társaságként működött, tehát non-profit KFT-ként működött, ami ugye lehetőséget adott neki arra, hogy a költségeit elszámolja, lehetőséget adott arra, hogy pályázzon bizonyos szakmai, akár európai uniós pályázatokra. Ezeknek meg kellett szűnnie, és minden önkormányzat tulajdonképpen most önkormányzati intézményként kezeli a járóbetegellátást, úgy, mint egy óvodát vagy bölcsödét. Innentől kezdve megszűnt az intézetvezetőnek az önállósága, nem tud pályázni, nem tud kiegészítő finanszírozást szerezni, és minden egyes lépésénél egyeztetni kell a polgármesteri hivatal megadott osztályvezetőjével, ami tulajdonképpen ezeknek a rendelőintézeteknek a szakmai önállóságát és mozgékonyságát jelentősen csökkentette.
Akkor megszűnt a költségvetési önállóságuk is.
Így, és a másik baj ezzel a rendszerrel, hogy nem úgy alakítják ki a járóbeteg ellátásba a kapacitásokat, ahogy például az ő általuk ellátott lakosságnak a szükséglete határozná meg, hanem tulajdonképpen valamikor régmúltból elővesznek egy finanszírozási táblát, és azt minden évben újra osztják. Tehát egy intézménynek, és ez is konkrét példa a 6. kerületben, ha nem volt cukorbeteg gondozása, és nem volt endokrinológiája, akkor azóta sincs, holott az endokrinbetegségek, pajzsmirigybetegségek és a cukorbetegség azóta, mondjuk vegyük azt, hogy 30 éve névbetegség lett. És hogyha volt egy kardiológiai szakrendelése egy rendelőintézetnek, abból 2 csinálni, 2 okból is szinte lehetetlen. Egyrészt már nincs a piacon 65 évnél fiatalabb szakember, aki elmenne rendelőintézetbe dolgozni, mert ugye ott is az orvosi szolgálati jogviszonyt fel kellett venni, régen pedig számlaképesen tudott egy kollega mondjuk 3 rendelőintézettel leszerződni. Hétfőn kedden volt az egyikbe, szerdán a másikba, csütörtök pénteken a 3., így tulajdonképpen 3 területen tudott a betegeknek segíteni. Most el kellett döntenie, hogy egész állásba, főállásba vagy részállásba egy intézményhez leszegődik, és innentől kezdve már, hogy lehet-e egy másik rendelőben neki dolgoznia, azt már az első intézmény felettes szerve fogja eldönteni, hogy megengedi, hogy mellékfoglalkozása legyen, holott ő ugyanazt a munkát szeretné végezni, mint amit esetleg már 10 éve csinált. Tehát ilyen gondok miatt recsegropog ez az intézmény, gyakorlatilag borotva élen táncol a finanszírozás, mert vannak jó és rosszul finanszírozott ellátások, példaként a laboratórium, ami mindig ráfizetéses volt, csak az azért probléma, hogyha mondjuk egy reumatológia, vagy egy szemészet, vagy egy pszichiátria az általa megtermelt finanszírozás, mert ugye úgy kapják a finanszírozás pontokat termelnek, azt lejelentik, és 2 hónappal később a NEAK utalja a finanszírozást a számlára. És innentől kezdve, hogy működőképes maradjon az egész intézmény, hogy legyen laborja, röntgene, ultrahangja, pszichiátriára, ezért ő neki ezeket a bevételeket össze kell söpörni, és úgy kell a költségeket elosztani. Úgyhogy ez is gondot jelent. A másik pedig az, hogy adott esetben mondjuk, ha 2 fülorgégész egy ilyen intézménybe eltöri a lábát, vagy ne adj Isten infarktus kap, vagy csak egy keményebb tüdőgyulladást, és 1 hónapra kiesik a munkából, nem tud pontot termelni magyarul, akkor a következő 3. hónapban nagy gondja van az intézményvezetőnek, hogy miből finanszírozza adott esetben azt az osztályt, vagy az intézmény egy részét, vagy nyári szabadságolásoknál, ugye, amikor nincs ponttermelés, akkor megint csak likviditási gondjai vannak egy-egy ilyen intézménynek, aminek nem szabadna lenni, mert hogy ez egy folyamatos üzem, munkaszüneti napokon és vasárnapokon kívül, tulajdonképpen reggeltől estig a dolgozók vagy a betegek rendelkezésre kéne, hogy álljon.
áttérve a kórházi szintre, ma attól hangos a sajtó, hogy a kórházak állandó fizetési válságban vannak, és hát a kormányzat évente egyszer vagy kétszer kifizeti a több mint 100 milliárdos számlát. A kórház egyébként szakmailag, azt most megtudtuk, hogy fölötte áll a járóbeteg ellátásnak, de mi az a tevékenység túl azon, hogy a fekvőbeteg ellátás, az egy jó kifejezés, mert ezt mindenki érti, hogy mit jelent, de mit csinálnak?
Kicsit korrigálnék.
Igen.
Nem feltétlenül fölötte áll.
Igen.
Nagyon sok helyen mondjuk most már fölötte áll, mert hogy a megyei kórházak olyan irányítási és olyan tulajdonosi jogkört kaptak, megint csak egy példával élve, Szentes városnak több mint 100 éves kórháza van, amit tulajdonképpen a város alakított ki, és a baleseti sebészete, a szülészete, a sebészete az világhírű volt kis túlzással, de mindenképpen országosan nagyon megbecsült szakembereket foglalkoztatott és képzett, hogy más nem mondjak, a debreceni klinika, urológiai klinika professzora a Szentesi Kórházból ment, a bajai érsebész főorvos a Szentesi Kórházból ment, de a baleseti intézetben is nem egy, nem két kollega dolgozik, aki ott tanulta a szakmát. Mit csináltak? Egy húzással tulajdonképpen a Szentesi Kórházat, mint intézményt megszüntették, és hozzácsapták a Szentgyörgyi Albert klinikai központhoz, annak egy telephelyévé vált, és ott egy főosztályvezetői szinten levő vezető irányítja operatív módon, vagy az operatív kérdésekben a tőle 55 kilométerre levő kórházat. Nem lehet egy villanykörtét kicserélni, nem lehet egy műtőben egy alkatrészt kicserélni, tehát mindez az egyetem hozzájárulása kell. És amikor mondjuk lenne előnye ennek, hogy ilyen integrált egységek jönnek létre, hogy például a Szentesi Kórházban egyszerre három szülészorvos ment nyugdíjba, illetőleg ment át másik intézménybe, innentől kezdve nem lett volna ördögtől való, a szegedi klinikáról mondjuk három orvos kirendeltek volna egy hónapra, két hónapra, három hónapra, amíg megdoldódik ez a munkaügyi krízis. Nem, egyszerűbb volt bezárni a Szentesi Kórház szülészetét, ami ugye magával vonta azt, hogy a kórháznak a koraszülött osztálya, a gyerekosztálya is már okát vesztette. Innentől kezdve maradt egy egynapos sebészet, ami viszont a kollégáknak nem adott túl nagy szakmai kihívást, ezért a maradék orvosok, szülésznők, gyerekápolók is otthagyták a kórházat. Ezt újraindítani emberfeletti feladat lenne. Hagyni, hogy leamortizálódjon és eltűnjön, az tulajdonképpen... Tehát ez az egész intézményi hierarchia, ahogy Budapesten a belügyminisztérium egyik irodájába kitalálták, ez egyszerűen nem betegbarát. Tehát lehet, hogy lesz mindenhol annyi orvos, meg nővér már nem lesz, amennyi kell a minimális ellátáshoz. Ez úgy megy, hogy nyáron bezárnak egy-egy osztályt, bezárnak egy-egy részleget, hogy el tudják küldeni a dolgozókat szabadságra. Tegnapi hír, hogy berakott több ezer óra ki nem fizetett, és ki nem adott szabadság, és ezek után az államtitkár úr a maga nagy szakértelmével közölte, hogy hát így jártak ezek a dolgozók, se nem kapják meg pénzben, se nem mehetnek el a tavalyi, mert akinek tavaly előtti szabadsága, sőt, tudok olyat, hogy a Covid óta nem tudta kivenni a szabadságát, annak pedig édestúva most már 4,5-5 éve, és innentől kezdve csodálkoznak az ágazat vezetői, hogy nem megy senki ápolónőnek, nem megy senki orvosnak, mert aki végez, az keres magának valami jobb munkahelyet, általában, ha tud németül, akkor német nyelvterületen, ha tud angolul, akkor angol nyelvterületen, háromszor, négyszer annyit keres, normális körülmények között dolgozik, normális szabályok között dolgozik, kiszámítható szabályok mentén dolgozik, és aki egyszer eltöltött 8-10 évet, letelepedett Svédországba, Németországba, Ausztriába, az itt már bármilyen változás történik, haza nem fog jönni. Magyarul ugyanaz a sors vár a kórházi orvosokra, személyzetre, mint a házi orvosoknál most már 10 éve látszik, hogy elöregedik, nincs utánpótlás, nincs elég finanszírozás, még a finanszírozás az valami. Azért van ez az adósság újra termelés, mert rossz a finanszírozás. Nem fizeti ki a biztosító, ami egyébként nem is biztosító, mert hogy alapkezelő, egy, majdnem úgy mondhatnám, hogy egy pénztár, ami kap a államtól állami támogatást, és kifizeti belőle a jogszabályok által leírt módon az intézményeket, és minden hónapban 8-10 milliárddal kevesebbet fizet, mint amennyit a kórházak elköltenek megfelelő dolgokra, villanyra, takarításra, eszközök beszerzésére, ételnek a beszerzésére. Tehát azért olyan dolgok vannak, amik muszáj ugye egy kórház üzemeltetésekor kifizetni. És akkor, amikor már eléri ez az adósság a 80-100 milliárd forintot, akkor nagy kapkodással összekaparnak mondjuk ennek az összegnek a felét. De nagyon jellemző, hogy tavaly év végén még nincsenek ugyan meg a teljes decemberi adatok, de nagyságrendileg ilyen 145 és 150 milliárd forint volt a tavalyi adósság. Mit csinált a kormány? Tavaly, amikor novemberben a költségvetés benyújtotta az idei évre, akkor egy külön rovatba 150 milliárd forintot elkülönített arra, hogy adósságrendezés. Igen, ám csak az nem a 2025-ös adósságrendezés, hanem még a 24-es, tehát most is januárban megint csak sikerült egy 10 milliárddal növelni ezt a dolgot, és erre most nagykegyesen a múlt héten 96 milliárdot kifizettek, itt is jellemzően hogyan, a köztartozásokra, magyarul a ott dolgozók adó és egyéb terheire, a közszolgáltatásokra, mint villany, gáz és egyebek, és a maradék pénz, amit nem tudunk, hogy mennyi, mert ugye ezek az adatok nem publikusak, és kiperelni is nagyon nehézkes őket, abból fogják kifizetni azokat a szállítókat, akiknek a jó indulatán múlik, hogy egyáltalán vannak még működő kórházak. Gondoljunk bele, egy 20-25 főt alkalmazó kisvállalkozás megcsinálja azt a műtőbe szükséges eszközt, lesterilizálja, eladja a kórháznak, befizeti az áfát rögtön utána a NAV-nak, majd két és fél év után kapja meg ennek az összegnek a felét, vagy háromnegyedét, de a jövő hónapban is elvárás, hogy vigye az eszközt, mert különben nem lesz műtét, és ezek a kisvállalkozások most már egyre inkább két dolgot csinálnak, egy készpénzért árul, adják el a portékát, tehát oda viszi a kis teherautó, de csak akkor... Igen, tehát ahogy a malév az utolsó heteiben működött, hogy akkor tankolhatott meg egy malévgép, ha ott készpénzbe kifizette a kerozinnak az árát. Hát ez ugye mindjárt egy kiszolgáltatottá teszi az adott vállalkozást, mert hogy neki, és itt a másik dolog, hogy a másik program, a másik lehetőség, hogy külföldön adja el a portékáját, ahol kifizetik a tényleges árát, benne van ugye az a költséghányad, ami neki a nyeresége, amiért egyáltalán érdemes neki dolgoznia, viszont hogyha egy európai piacra betört egy hazai kisvállalkozás, akkor nem fogja ellátni a magyar piacot, mert sokkal jobban megéri neki a teljes kapacitását Ausztriába, Svájcba, vagy akár Lengyelországba értékesíteni. Teljesen tönkreteszik a háttéripart, ahol nagyon jó szakemberek és elkötelezett szakemberek dolgoznak a saját anyagi rizikójukra, még mindig szerelemből, de hogyha egyszer ez a szerelem ez elmúlik, vagy elfogy, akkor nagyon nagy bajba kerül a magyar kórházi rendszer szinte teljes vertikuma.
Igen. Itt a felhalmozódó adósságokra, ugye az elhangzott példák, azok mind a dologi költségekből kerültek ki, mint áram, takarítás, azonban ez nem hátráltatja az orvosi munka minőségét is, hiszen az is pénzbe kerül.
De, mert azért egy műtétnél, ha olyan izolációt tudnak csinálni, egy nagy hasi műtétnél, ugye van valahol a vágás, vagy a vágások, és a környező területet nem elég, hogy lefertőtlenítik, hanem azt egy